Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepének prédikációs alapigéjét a Prédikátor könyvéből, a 8. fejezet 16. és 17. versében a következőképpen. Azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat álom a szemére. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amik a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagy vonalakban ismerjük a prédikátor szemléletét, és talán, ha más szó nem is jut eszünkbe belőle, de a hiába valóság szó biztos, hogy eszünkbe jut. És azért örülök, hogy benne van ez a könyv a Szentírásban, és hogy a Szent Háromság titka ünneplése alkalmából ebből került felolvasásra az igehirdetési alapige, mert sokszor mi is így vagyunk vele, hogy nem értjük a dolgokat, nem értjük, hogy mi történik velünk, és hiába valóságnak érzünk sok mindent az életben. Az egész életet sokszor hiába valóságnak érezzük, és jó, hogyha találkozunk azzal, hogy a hiába valóságnak a szemlélete, meg az az életérzés, ez a Bibliában is megfogalmazódik. És hogy milyen sokszor van az, hogy a bölcsesség és az intellektuális tudás nem fedi egymást. Milyen sokszor tapasztaljuk azt, hogy lehet, hogy valakinek vannak diplomái, de korántsem éli bölcsen az életét. És milyen sok emberrel találkoztunk már, jó magam is, akikről nem lehet mondani azt, hogy nagy tudásnak lenne birtokában, nagyon magas lenne az IQ-ja, de hallatlanul bölcs, ahogy hozzááll az élethez, az Istenhez, a másik emberhez. És az emberben ott van a kérdés, hogy hogy is vannak akkor ezek a dolgok. Ott van az emberben a nagy-nagy kérdés az Istennel kapcsolatban is, hogy most akkor ő hogy van ebben jelen ebben a világban. És amikor a Szent Háromság ünnepén vagyunk együtt, akkor nem azért vagyunk együtt, hogy most meg fogjuk ismerni ezeket a titkokat, misztériumokat, vagy a Szent Háromság Istenségnek a titkát, hogy ő egy, de ugyanakkor három. Nem fogunk tisztábban látni, de együtt fogjuk imádni. Ez a sanszunk. Együtt fogjuk imádni ezt az Istent. Erről a feszültségről, hogy bölcsesség és intellektuális tudás szól egy történet, ami a világ legokosabb tinédzsere címet kapta. Négy ember utazik egy kis repülőgépen, talán nem is férnek többen rá biztonságosan, a pilóta, egy lelkész és két tizenéves. És akkor egy idő után a pilóta hátrafordul, és bejelenti az utasoknak, hogy van egy rossz és egy még rosszabb híre. És a rossz híre az, hogy elfogyott az üzemanyag, és le fognak zuhanni. De a még rosszabb híre az, hogy bár ők négyen vannak, csak három ejtőernyő áll rendelkezésre. És hát mivel neki családja van, felesége van, gyermekei vannak, hát úgy gondolja, neki élnie kell, hogy fogja az egyik ejtőernyőt és kiugrik a repülőgépből. Akkor utána előáll a világ legokosabb tinédzsere, aki valamilyen, nem tudom milyen OK-i is, vagy valamilyen felmérésen, biztos valami komolyabb felmérésen kapta ezt a címet, mert nagyon-nagyon okos. Nagyon-nagyon magas az IQ-ja. És hát azt mondja, hogy rám számítanak az emberek. Lehet, hogy én fogom felfedezni az AIDS-nek az ellenszerét, vagy a ráknak a gyógyítási lehetőségét. Vagy lehet, hogy én fogom a világ gazdasági problémáit megoldani. Nekem élnem kell. Fogja a második ejtőernyőt és kiugrik. És akkor marad még a másik 10 éves, meg a lelkész. Lelkész azt mondja, hogy fiam, tudod, én megbékéltem már az Istennel. Vedd az utolsó ejtőernyőt, én kész vagyok lezuhanni a géppel. A tinédzser azt mondja, nyugalom, tiszteletes úr. Mert a világ legokosabb tinédzsere a hátizsákommal ugrott ki. Úgyhogy még van 2 ejtőernyő. Hát túl az etikai kérdésen, mert itt nagyon komoly etikai kérdések is felmerülnek, hogyha most te tudod, hogy a világ legokosabb tinédzsere egy hátizsákkal ugrik ki a biztos halálba, akkor most szólni kell neki, hogy ne ugorjál, itt van az ejtőernyő, hogy nem kell neki szólni. Ha szólsz, akkor a magad életét pecsételed meg. Ha nem szólsz, akkor ott van a felelősség, hogy tudtad, hogy a hátizsákkal ugrik ki, és nem akadályoztad meg. Nagyon nehéz etikai kérdések vetődnek fel, de még inkább az, hogy más a bölcsesség, és más az okosság. Nem tudjuk, hogy mennyit tudott a prédikátor a világról. Egészen biztos, hogy jóval kevesebbet, mint mi. Egészen biztos, hogy laposnak gondolta például a Földet. Hiszen abban az időben ez volt a tudományos szemlélet. A Föld, mint egy tányér, és fölé, mint egy búra, borul az égbolt, és azon vannak felfüggesztve az égi testek. Azt már nem gondolom, hogy vitába szállt volna mondjuk azokkal, akik modern, tudományos nézetet vallottak. Nem hiszem, hogy szaporította volna a lapos föld hívőknek a táborát, hogyha mondjuk a mai világban élne. De aki jóval többet tudott nála, mégis bizonytalanságban, hiába valóságban élte az életét. Azt mondja, hogy éjt-nappallá téve dolgozik, nincs lehetősége arra, hogy lehunja a szemét. Nincsen békességben része, felborul az életrendje. Sokszor megmagyarázhatatlan dolgok történnek vele. Ezt olvassuk előtte néhány versre, hogy van ilyen hiába valóság is, ami a Földön történik. Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel, és vannak bűnösök, akikkel meg úgy bánnak, mint az igazakkal. Azt mondom, hogy ez is hiába valóság. Hát mint a ma írná, nem az az életérzésünk? Hogy van, aki mondjuk tesz valamit a közösségért, feljelentik. Van, aki a közösség ellen tesz, kitüntetik. Nem sokszor ez történik. És az ember nem tudja a magyarázatot. Egyszerűen nem látja át az ember. Hogyan történhet ez? Állandóan ezekkel a kérdésekkel küzdködünk, hogy most akkor mi van? Én nagyon örülök, hogy szerepel a Bibliában ez a könyv, ami szó szerint kihúzza a talajt a magabiztos ember lába alól. Ezt is olvassuk a 9. fejezet 2. versében. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel. A jóval, a tisztával és a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes. Az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Olvasom a lelkészi szakfolyóratnak egyik cikkét a gyászolásnak a folyamatáról, és akkor leírja a lelkésznő, aki a cikket szerezte, hogy vele is előfordult, hogy ez volt a panasz, hogy de hát lelkésznő, miért azok mennek el, akik a jók? Miért azok halnak meg? Mert mindig így érzi az ember. Az hal meg, aki jó. És miért nem az bűnhődik, aki bűnös? Miért az éli a világát úgymond minden gond nélkül? Legalábbis látszat szerint. És ezek meg vannak fogalmazva a Szentírásban is, ezek a dilemmák. És a prédikátor nem ad magyarázatot ezekre a kérdésekre, nem azt mondja, hogy ő birtokában van annak a bölcsességnek, ami ezt fel tudja dolgozni, meg tudja érteni, ki tudja értékelni, hanem azt mondja, akkor most ezt tegyük félre. Azért edd csak örömmel kenyeredet, idd jókedvel borodat, mert mindig az volt az Isten akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, a fejedről ne hiányozzik az olaj, élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, múlandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked az nap alatt. Múlandó életed napján, minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradtsággal végzel, nap mint nap. Te azt mondja, ezzel foglalkozzál. Fáradtsággal megdolgoztál a pénzedért, amennyire lehet, élvezd az életedet, figyelj oda arra, hogy élvezd az életet a házastársaddal, és így tovább. Hát mennyire jó lenne, hogyha ezt meg tudnám fogadni. Ha csak ezt a részét például a dolognak. Mert nem foglalkozik azzal, amit nem lehet tudni. Van egy régi szemlélet, hasonlat, hogy a tudás az olyan, mint egy világos gömb a térben. Tehát el tudunk képzelni mondjuk itt a templom térben egy léggömböt. Ez a világos gömb, ami jelképezi a tudást. Ameddig eljutott az emberiség idáig. És körülötte pedig a sötét, titokzatos, ismeretlen birodalom található. És ahogyan nő a tudás, úgy ez a léggömb is egyre inkább növekszik. És mi történik? Egyre nagyobb felületen érintkezik a sötét ismeretlennel. Vagyis mi az életérzése a mai embernek is? Habár többet tudok, mint a prédikátor. Többet tudok a naprendszerről. Másképpen látom a Földet. Többet tudok az anyag szerkezetéről. Többet tudok az állatoknak a felépítéséről, a sejtjeik működéséről, a sejteknek az osztódásáról. Olyan dolgokat tudunk, amiket nem is sejtett volna még a prédikátor. Nekem például nagyon érdekes, amikor Péter apostol ír úgy a világ végi katasztrófáról, hogy akkor az elemek égve felbomlanak. Holott az elem görögül atom, ami azt jelenti, hogy felbonthatatlan. És azt írja le, hogy a felbonthatatlan égve felbomlik. Hiszen a maghasadásról azért ugye a küriházas párig nem nagyon tudtak az emberek. Szóval ahogy nő a tudás, úgy egyre inkább nő a találkozási pontja is az ismeretlennel, és ezért érzi az ember azt, hogy minél többet tudok, annál több mindenről tudom már, hogy nem tudom. Hiszen a fehér gömbön belül vannak a megválaszolt kérdéseink. Ahol találkozik az ismeretlennel, ott a feltett, de választ nem kapott kérdéseink vannak. És azon túl pedig azok a kérdések, amelyekről még nem is tudjuk, hogy léteznek. És a prédikátor azért bölcs, azért is, mert azt mondja, hogy ezzel nem kell nekünk foglalkozni. Hogy hogy történik? Miért van az, hogy a tisztességest hurcolják meg, a bűnöst előreléptetik? Miért van ez? Ezt nem tudjuk megérteni. De azért tudja a prédikátor, hogy Isten viszont mindent tud, és tudjuk, hogy azzal fejezi be a könyvét, hogy gondolj teremtődre ifjúságod idején, amíg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Tehát, hogy ne felejtsük el azt, hogy rábízzuk teremtőnkre az életünket. Tehát a tudás az nem visz előre. Egy bizonyos Francis Collin, orvos genetikus, idézi Robert Jastrow, asztrofizikusnak a gondolatát, aki szerint a tudomány sohasem lesz arra képes, hogy megoldja a teremtésnek a misztériumát. És szerinte van egy rémáma a tudósoknak. Méghozzá így fogalmaz, hogy azoknak a tudósoknak a rémáma ez, akik a gondolkodás, az érvelés hatalmába vetett hitben élnek. Tehát, hogy a gondolkodás, érvelés az egy nagy hatalom, ami által eljutunk mindennek a magyarázatához. És azt mondja, hogy ezeknek a tudósoknak van egy ilyen rémámuk, hogy egyszer legyőzzük a tudatlanságnak a hegyét, bebizonyítjuk azt, hogy ilyen a világ, ilyen a naprendszer, így működik az élet, és már csak nem a csúcs felé törünk, már csak nem felkapaszkodnánk a legmagasabb sziklára, és akkor megpillantunk egy csapat teológust, akik már évszázadok óta ott ülnek a csúcson. Most inkább úgy fogalmazok, hogy megpillantunk egy csapat nagytartsai hívőt, akik ott ülnek a csúcson. Lehet, hogy semmit nem tudunk a genetikáról. Lehet, hogy semmit nem tudunk a maghasadásról. De eljutunk Isten segítségével arra a bölcsességre, amire a prédikátor hív bennünket. A prédikátor ott ül a csúcson, a lapos föld hitével. És ezzel kapcsolatos egy rendkívül érdekes interjú, amit most az Evangélikus magazinban olvashatunk, de nem csak ezt az interjút ajánlom, hanem a kórus tagjainak különösen ajánlom, mert a csömöri kórus találkozóról vannak fényképek, minden kórusról külön van egy fénykép benne. Az interjú pedig arról szól, hogy megkérdezték a hitéről Sterzer Hildát, aki a 2013-ban elhunyt Erős Zsoltnak, hegymászónak az özvegye. Ő maga is hegymászó. Tudjuk, Erős Zsolt volt az, aki a Kanchenjunga csúcsát meghódította a Himalájában, és nem tudott visszajönni. Eltűnt. És ezt fogalmazza meg Sterzer Hilda, hogy volt egy pillanat, amikor megértettem, hogy le kell tudnom jönni a hegyről. Előtte így fogalmaz, hogy a hegymászónak két nagyon nagy vágya van. Hogy megmássza a csúcsot, és aztán a másik nagy vágya, hogy visszatérjen az alaptáborba. Két óriási vágy. Csúcson lenni, és visszajutni az alaptáborba. Szóval így fogalmaz, hogy volt egy pillanat, amikor megértettem, hogy le kell tudnom jönni a hegyről. Mert az alaptáborban van az élet. A hegycsúcson nincs élet. Ott csak halál van. Tehát az ember vágyik a csúcsra, de ott nincsen élet. Nem tudom már, ki milyen csúcsokra jutott el az életében, de aki eljutott, az biztos, hogy tapasztalta, hogy ott nincs élet, és vissza kell jutni valahogy az életbe. Csak az nem mindig egyszerű. Tehát a csúcsról nem mindig egyszerű visszamászni. Így fogalmaz Hilda, hogy örömmel venné, hogyha néha csak úgy vissza lehetne ugrani. De akkor halálra zúzza magát. Nem lehet visszaugrani a csúcsról, az alaptáborba. hosszú, fájdalmas út vezet vissza. Akár egy gyászban, akár sok mindenre gondolhatunk. Milyen utakat kell végigjárnunk az életben. Eszünkbe juthat a megdicsőlés hegye is, ahol Jézus ott van három tanítványával. És azok persze milyenek, mint a mai ember. A csúcson szeretnének maradni. Jó nekünk itt lenni. Verjünk itt sátrat. És azt mondja Jézus, nem. Vissza kell menni az alaptáborba. Ott van dolgod. Ott van feladatod. A kérdésekkel teli világba kell visszajutni, ahol olyan abszurd dolgok történnek, hogy a jóért megbüntetnek, a bűnös pedig futtatják. Vissza kell jutni az alaptáborba. Ott van dolgod. A mai ember a csúcsot tudja elfogadni csak. A fiatalságot, szépséget, egészséget. És ez a bajunk. Nem tudjuk megőrizni. Nem tudunk a csúcson maradni, mert ott nincs élet. És nem ezen múlik az élet. Fiatalság, szépség, egészség. Valamikor 30 éve, több mint 30 éve jutott hitre egy fiatal lány, és sok-sok minden történt vele, nehéz családi háttérből származik, és babysitterként került el New Yorkba. És ott elkerült abba a gyülekezetbe, ami a Times Square-en van. Ez a gyülekezet arról nevezetes, hogy David Wilkerson alapította. Az a lelkész, akinek a szolgálata révén hitre jutott Nicky Cruz. Nicky Cruznak a neve ismerőse, valamikor a 80-as évek közepe táján, amikor a Billy Graham evangelizációs volt Magyarországon, ő is járt itt. Ugye a kábítószerből szabadult. Ő volt a New Yorki Mau Mau bandának a fő vezére, nagyon kemény legény volt. És könyvek is megjelentek az ő megtérésről, David Wilkerson könyve is megjelent, aki leírja, hogy elmegy hozzá, és azt mondja, hogy Jézus szeret téged. És akkor kíváncsi a Nicky Cruz rá, hogy most ezt komolyan gondolja ez a pap? Jól megpofozza. És azt mondja, most is szeret téged, Jézus. Megszabadul a kábítószertől. Egy ilyen dolog ébredést tud generálni. Azt mondta ez a hölgy, aki visszajött látogatóba Magyarországra az elmúlt héten, ebből a gyülekezetből, hogy most 10 000 fős ez a gyülekezet. És akkor így beszélek neki róla, hogy hát ő neki nehezen alakult az élete. Habár hívő lett, habár úgy éli az életét most is, habár nagyon komoly jótékonysági feladatokat lát el, Haitiban szervez olyan munkát, hogy orvosokat, ápolókat visznek oda, akik ilyen egyszerű dolgokat, amik számunkra hozzáférhetőek, hogy vérnyomás csökkentő gyógyszerek, hogy cukorbetegségnek a kezelése, ami ott nem megoldható, megoldhatóvá teszik, személyesen lelki gondozzák ezeket az embereket. És ott van benne a kérdés, hogy nekem miért nem sikerült az élet. Megházasodtam, de ott hagyott. Lelépett, megcsalt. Nincs gyerekem. Miért történik ez így? A másik pedig nem lett hívő. Bűnösen folytatja az életét. Gyereke van. Családja van. Nem tudom megmagyarázni. És akkor mondom neki, hogy ül velem szembe, szép, dekoratív hölgyről van szó. Mondom, hogy meglátogattam az egyik általános iskolás osztálytárs nőmet, őt is, nem tudom, 35 éve láttam. Mondom, írtam neki, hogy meglátogatlak, hogy a következő 20 éve még megismerjelek. Mert olvastam, hogy Békés Csabán kitüntetést kapott anyai szolgálatáért, 8 gyermeket nevel. Mondom, te dupla annyit, mint én. És ő volt az osztályban a csúnyácska. Soha nem gondoltam volna, hogy boldog családi élete lesz. És az van. És akkor elmondom ennek a szép dekoratív hölgynek ezt, és azt mondja, és mint tudjuk, nem ezen múlik. Remélem, hogy mindenki tudja ezt. Ez nem ezen múlik, hogy szépség, fiatalság, egészség. Nem a csúcstól múlik. Egészen más az élet, mint ahogy mi ezt gondoljuk. És hát vannak ugye mentális sérüléseink, amelyek nem lesznek csak úgy egy csapásra megoldva, azzal, hogy a hívőké leszünk, ezzel is foglalkozni kell. Ő gyógytornászként dolgozik New Yorkban, és azt mondja, hogy hát ugye a második kezelés után már tudja, hogyha az a hátfájás nem fizikai oldalról jön, hanem lelki háttere van. És akkor úgy van vele, hogy én pazarlom az időmet rád, te pazarod az idődet rám, nincs értelme. Lelkileg kell gyógyulni. Jézushoz kellene találni. Rá kellene találni a Szent Háromság Istenre. Csak ő tudja gyógyítani a mentális sérüléseinket. Ne pazaroljuk az időnket ilyen helyzetben, hangsúlyozom, ilyen helyzetben, orvosra, stb. Hát nem tud gyógyítani. A lelkünket nem tudja megérinteni. A lelkünket a Szent Háromság Isten érinti meg. És talán azért vannak ezek a csalódásai, mondtam neki is, már amit megértettem én, a Szent Háromság Istennek a titkából, hogy ne ragaszkodjunk annyira ehhez a földhöz. Ne ragaszkodjunk annyira ehhez az élethez. Könnyebben tudjuk elengedni majd, amikor el kell engedni. Gyökösi Bandi bácsi írja szépen, hogy az artisták, amikor a holtponton vannak, akkor engedik el. És akkor kapcsolódnak egymáshoz. Hogy amikor eljön a holtpont, el tudjuk engedni ezt az életet. Ne ragaszkodjunk annyira el az élethez. És talán nem is rossz az, amikor így fogalmaz, hogy sehol sem érzem magam otthon. Erdélyből származik, Marosvásárhelyről, itt élt Magyarországon néhány helyen, most New Yorkban, sehol sem érzem magam otthon. Hát mert nem is ez az igazi hazánk. Erre csak azt tudtuk mondani, hogy nincs itt maradandó városunk, mondja Pál apostol. Szóval azért engedi az én ismereteim szerint, Isten azért engedi a csalódásokat, hogy nem értjük ezeket a dolgokat, hogy mi miért történik, hogy ne ragaszkodjunk annyira ehhez a földhöz, ehhez az élethez. Titokzatos az élet, annyira, mint a Szent Háromság Isten. De hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy az élet az itt lent van, az alaptáborban. Nem a csúcson. Nem a csúcson élők között van az élet, ahova vágysz. Itt van Jézus is, és ezért van itt az élet. Mert Jézus nem maradt a csúcson. Jézus lejött hozzánk. Jó, visszament a mennybe, de leküldte a Szent Lelkét hozzánk. Ez volt az utóbbi heteknek a történése. Ezeket az állomásokat néztük át az egyházi esztendőben. Jézus itt van, nem a csúcson, nem a jó keresztények között. Hát milyen sokszor elmondjuk mostanában, de és ez jó dolog. Nem vagyok jó keresztény, nem vagyok jó hívő. És ez jó, hogyha tudjuk, hogy nem azok vagyunk. Nagyon nagy baj az, hogyha úgy tudjuk, hogy mi jó hívők vagyunk. Elittek vagyunk. Nagyon nagy baj. Talán nagyobb baj, mint hogyha valaki azt mondja, hogy ő hitetlen. Mert Jézus mindig a bajban lévő, nem jó hívőkhöz ment. Mindig. És mindig azokkal volt. És nagyon fontos, megint mondom, amennyit én megértettem a Szent Háromság Istenből, három dolog miatt fontos, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk jók. Ugye mondtam már egyszer, hogy nem hiszek az emberi jóságon. Abban hiszek, hogy mindenki, aki itt van, a legnagyobb jó szándékkal van. És a legjobb jó szándékkal akarja támogatni az egyházát, a gyülekezetét, családját. Ezt tudom. De mégis tudatában kell lennünk annak, hogy az eredendő bűn az eredendő bűn. Az valóság. Az valóság. Az egyik, amiért fontos ezt tudni, és hogy nem humanitárius, vagy az emberi jóságba vetett hit vezérel bennünket. Tehát azért kell tudnunk, hogy bűnösök vagyunk, mert ez sokszor megment attól, hogy saját magunkban végletesen csalódjunk. Emlékszünk arra az amerikai színészre, aki azért lett öngyilkos, mert egyszerűen nem bírta elviselni, amikor szembesült a saját romlottságával, a saját bűnösségével. Pedig, hogy egyszerűen csak annyit tett volna, hogy konfirmáció után rendszeresen vesz úrvacsorát a bűnei bocsátára, kész. Nem történik meg. Mert akkor minden vasárnap emlékeztetve van, hogy vallod-e magadat bűnösnek. Sőt, nem akármilyennek, ezért kárhozatra méltónak. Ennyi az egész. De azt mondja, hogy nem, hát én nem vagyok bűnös. Hihetetlen veszélyes játék. Kettő, a másokban való csalódástól ment meg. Tehát tudni kell, hogy akivel szembe kerülünk, akivel kapcsolatba kerülünk, munkakapcsolatba, bármilyen kapcsolatba, ugyanolyan bűnös, elesett ember, mint én vagyok. És hogyha megtámadnak szavakkal, vagy bárhogyan, akkor mit csinál az ember? Elkezdi magában keresni a hibát? Vagy a másikat tartja különösen gonosznak? Mert én vagyok a jó. Ez a kettő szokott előfordulni. Egyik sem igaz. Mind a ketten elesett emberek vagyunk. Megváltásra szoruló emberek vagyunk. Én nem vagyok jobb, mint ő, ő sem jobb, mint én. Jézus nem bízta magát az emberekre, mondja János evangélista. Mert tudta, hogy mi lakodik az emberben. Ő vele ilyen nem fordult elő, hogy elfogták, és akkor elkezdte volna magát okolni, hogy jaj, mit követtem el, hogy ezt művelik velem. Ő tudta, hogy mi a pálya. És a harmadik, amiért tudnunk kell azt, hogy nem jó az ember, nem vagyunk jók, hogy bízzuk rá magunkat az Atyára. Ahogyan Jézus rábízta magát az Atya Istenre. Olyan módon, olyan mértékig, hogy még azt is, abban is rá tudta magát bízni, hogy meghaljon. Mert tudta, hogy az Atya olyan hatalmas, hogy bár nem értem, ő persze nyilván tudta, értette, de szenvedett miatta azért ő is, hogy meg kell halnia. De mi emberek, hogy nem értjük, miért, hogyan, mikor kell meghalni. De ha meg kell is halni, ő ott is ott van. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, te ott is ott vagy. Tehát az Atyára bízta magát, mert tudta, hogy Isten még onnan is ki tudja hozni. Ott sem veszett fejsze nyele. Az ő ügye, az ő élete. Hát Isten segítsen bennünket abban, hogy erre a realitásra jöjjünk rá, merjünk a csúcsról lejönni, az alaptáborban maradni, és rábízni magunkat a Szent Háromság Isten kezeibe, akkor is, hogyha nem értjük, mert nem azt ígérte, hogy megértjük, hanem azt ígérte, hogy velünk lesz. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy te lejöttél a csúcsról, hogy itt vagy velünk ebben az életben, ahol körülvesznek bennünket olyan kérdések, amelyekre nem kaptunk még választ, és lehet, hogy nem is kapunk. És vannak olyan kérdések is, valahol távolabba számunkra elrejtett világban, amelyekről még nem is tudunk. És lehet, hogy később jönnek elő ezek a kérdések, amikor már azt hittük, hogy sok mindent értünk. Akkor lesz minden bizonytalan. Segíts, Úrunk, abban, hogy ne ez befolyásolja a mi életünket, hitünket, hanem az, hogy Te itt vagy velünk, és megtartasz bennünket. Amen.